2,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atyam, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Az Isten irgalmasság üzenete. Részletek Szent Faustina Kowalska nővér naplójából. Készület a nővér mennyei születésnapjának 85. évfordulójára.
Kedves hallgatóink, a következőkben Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő.
Faustina Kowalska, napló. Isten és a lelkek.
Légy dicsőítve, ó magasságos Szent Háromság, most és minden időben. Dicsőítsen minden műved és teremtményed. Csodálják és hirdessék irgalmasságod nagyságát, ó Istenem. Le kell írnom lelkem veled való találkozásait, látogatásait különös pillanatában, ó Istenem. Rólad kell írnom, ki felfoghatatlan vagy az én szegény lelkem iránti irgalmasságodban. A te szent akaratod a lelkem élete. Attól kaptam az írásra utasítást, aki itt a földön, ó Istenem, a te helyettesed, aki szent akaratodat tolmácsolja nekem. Jézusom, te látod, mély nehezemre esik az írás, hogy nem tudom világosan kifejezni azt, amit lelkemben átélek. Ó Istenem, leírhatja-e mindazt a toll, amire nem egyszer szavak sincsenek? De te parancsoltad meg az írást, ó Istenem, és ez elég nekem. Ma szeretnék a szent áldozásban a lehető legszorosabban egyesülni Jézussal, a szeretet által. Oly bensőségesen vágyódom rá, hogy azt hiszem nem bírom kivárni a pillanatot, amikor a pap az oltári szentséget nyújtja nekem. Lelkem eszméletlenségbe ájul. Midőn szívembe fogadtam őt, szétszakadt a hit függönye. Megpillantottam Jézust, aki azt mondta, lányom, szereteted sok közömbös lélekért kárpótól jutalmaz engem. E szavak után magam maradtam, de egész nap a jóvátétel kárpótlás lendületében éltem. Ma lelkemben a nyomorúság mélységét érzem. A szent áldozáshoz akarok járulni, mint az irgalom forrásához, hogy elmerüljek a szeretetnek ezen tengerében. Midőn Jézust fogadtam, belevetettem magam mérhetetlen irgalma mélységébe, s minél jobban éreztem, milyen nyomorult is vagyok, annál jobban növekedett a bizalmam irántam. Egész nap ebben az alázatosságban éltem. Ma lelkem a gyermek érzésvilágában él. Úgy egyesülök az Istennel, mint egy kisgyermek az atyával, egészen Isten gyermekének érzem magam. Midőn a szent áldozást fogadtam, átéltem a mennyei atya mélyebb megismerését, s megéreztem a lelkek iránti atyaságát. Ma a Szent Háromság dicsőítésében élek. Megköszönöm Istennek, hogy jóságos kenyelmében gyermekeivé fogadott minket. Ma szeretnék egészen átalakulni Jézus szeretetévé, s vele együtt felajánlani magam az égi atyának. A Szent Mise alatt megpillantottam a kis Jézust a kehelyben. Azt mondta nekem, ahogy most a kehelyben látsz, úgy lakom a szívedben. Szent áldozás után éreztem a saját szívemben Jézus szívének dobogását. Bár már régóta él bennem az a tudat, hogy Jézus jelenléte egészen a következő szent áldozásig tart bennem, ma egész nap imádtam a szívemben lévő Jézust, és arra kértem, hogy oltalmazza kegyelmével a kisgyermekeket, akiket a gonosz fenyeget. Isten fizikailag is érezhető eleven jelenléte egész nap tart, és egyáltalán nem akadályoz meg kötelességeim teljesítésében. Ma lelkem különösen ki akarja fejezni a szeretetét Jézus iránt. Midőn betért a szívembe, lábaihoz borultam, mint egy rózsabimbó. Azt szeretném, ha szeretetem illata állandóan egészen a trónja lábáig szállna. Látod, Jézusom, ebben a kis rózsabimbóban benne van egész szívem, de nem csak akkor, amikor égőn lángol érted, hanem napközben is, amikor szeretetem által kívánom bizonyítani a kegyelmeidhez való hűséget. Ma az adódó nehézségeket és szenvedéseket szeretném azonnal megragadni, hogy újra rózsabimbóként Jézus lábaihoz vessem. Nem fontos, hogy közben az ember keze, vagy sokkal inkább a szíve vérzik. Ma szívem a megváltó fogadására készül, ki maga a jóság és szeretet. Kísértések és szétszórtság zaklat, és nem hagyja, hogy kellőképpen felkészüljek az Úr jövetelére. Ezért még jobban magamhoz akarlak venni, Uram, mert tudom, hogy érkezésed meg fog szabadítani ezektől a kínoktól. Ha azonban az a kívánságod, hogy szenvedjek, kérlek, erősíts meg a harcra. Jézusom, megváltóm, ki eljöttél szívembe. Üzd el a szétszórtságot, ami zavarja veled való beszélgetésemet. Jézus így válaszolt. Azt akarom, hogy olyan légy, mint a harcban megedzett lovag, aki a csatazajban is tud parancsokat osztogatni másoknak. Így kell neked is, gyermekem, a legnagyobb nehézségek közepette uralkodni magadon, és semmi se távolítson el tőlem, még saját bukásait sem. Ma egész nap egy olyan nehézséggel küzdöttem, amit csak te ismersz, Jézusom. Ma örömtől remeg a szívem, nagyon vágyom Jézus jövetelére. Vágyódom utána, epedő szívem mindig nagyobb szeretettel lángol érte. Midőn Jézus eljött, kisgyermekként vetettem magam a karjaiba. Elmondtam neki örömömet. Ő meghallgatta szerető vallomásaimat. Bocsánatát kértem, amiért nem készültem fel a szent áldozásra, mert folyton csak arra gondoltam, hogy megosszam vele az örömömet. Jézus ezt válaszolta. Ilyen előkészület, amivel ma fogadtál a szívedbe, a legkedvesebb nekem. Ma egészen különlegesen megáldom ezt az örömödet, amit ma semmi sem zavar meg benned. Ma lelkem az Úr fogadására készül, ki mindenre képes, aki tökéletessé és szentté tud tenni engem. Bár gondosan készülök eljövetelére, de felmerül egy nehézség, hogy mondjam ezt el neki. Azonnal elvetettem ezt a gondolatot, úgy mondom majd el néki, ahogy szívem éppen diktálja. Midőn Jézus szívembe fogadtam a szent áldozásban, szívem minden erejével így kiáltottam hozzá. Jézusom, változtass át egy másik ostyává, élő ostya szeretnék lenni részedre. Te hatalmas Úr vagy és mindenható, megadhatod nekem ezt a kegyelmet. Az Úr így válaszolt. Élő ostya vagy, aki kedves a mennyei atya előtt, de gondold meg, mi is az ostya? Áldozat. Tehát? Ó Jézusom, értem, mit jelent az ostya, értem, mit jelent az áldozat. Szeretnék fenséget színe előtt élő ostya lenni, égő áldozat, amely naponta dicsőségedre lángol. Midőm erőm kezd fogyatkozni. A szent áldozás tart fenn, ad erőt. Valóban félek attól a naptól, amikor nem járulhatok a szent áldozáshoz. Lelkem sajátságos erőt merít a szent áldozásból. Ó élő ostya, lelkem világossága! Ma úgy készül fel a lelkem a szent áldozásra, mint egy mennyegzőre, amelyen minden részvevő kimondhatatlan szépséget sugároz. Én is hivatalos vagyok erre a lakomára, de nem látom magamon ezt a szépséget, csupán nyomorúét. Bár nem érzem méltónak magam asztalhoz ülni, az asztal alá bújok, s Jézus lábainál könyörgök a morzsákért, melyek az asztal alá hullanak. Mivel ismerem irgalmasságodat, hozzád jövök, Jézus, mert előbb szűnik meg a nyomorúságom, mint ahogy kimerülne szíved irgalma. Ezért a mai napon felkeltem magamban az Isten irgalmába vetett bizalmat. Ma körül fog Isten fensége. Sehogy sem tudok magamon segíteni, hogy még jobban felkészüljek, mégis átfog az Isten. Lelkem lángol szeretetében. Csak azt tudom, hogy szeretek, és engem is szeretnek. Ez elég nekem. Azon fáradozom, hogy napközben hű maradjak a Szentlélekhez, és követelményeinek eleget tegyek. Nagy benső csendre törekszem, hogy meghallhassam az ő hangját.
Kedves hallgatóink, Faustina Kowalska nővér naplójának utolsó részét Dér Gabriella színművésznő olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány továbbra is támogatja a Közel-Kelet keresztény közösségeit a helyben maradásban, ugyanis a kereszténység bölcsője keresztények nélkül teljesen elképzelhetetlen, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Libanon jövője keresztény szemmel című konferencia megnyitóján beszélt Budapesten. Kijelentette, a világ most a veszélyek korában él, és a közel-keleti helyzetnek ráadásul óriási kihatása van Közép-Európa biztonságára is, ezért Magyarország a térség békéjében, nyugalmában és stabilitásában érdekelt. A Hungary Health program dollár 10 milliókat költött eddig, iskolákra, szociális egészségügyi intézményekre van szükség, és templomokra, sorolta. Fogadta Xi Jinping kínai elnök az orosz biztonsági tanács titkárát, jelentette a TASZ orosz hírügynökség. Szergej Sojgu azt hangoztatta, a két ország közötti kapcsolatok a történelemben példátlanul magas szintet értek el. A volt orosz védelmi miniszter kijelentette, Oroszország és Kína együttműködése nem irányul mások ellen, és modellként szolgál arra, hogy milyennek kell lennie két nagyhatalom kapcsolatának. Minden bejelentett gazdasági lépésnek egy előfeltétele van, csak béke idején lehet megcsinálni, jelentette ki a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor közlése szerint az újabb intézkedések középpontjában is a családok állnak. Felsorolta a korábbi változásokat, miszerint 1 millió munkahelyet teremtettek, a gyermekek után adókedvezmény jár, adómentességet kaptak a 25 év alatti munkavállalók és a 30 év alatti édesanyák. A háború végeztével lesz lehetőség olyan erőforrásokat előteremteni, amelyekkel ez a sor folytatható, tette hozzá. Magyarország egy családi adóparadicsom lesz, jelentette ki. Azt mondta, nem engedik, hogy a multicégekhez kerüljön a gazdasági haszon, a költségvetési hiányt pedig így is csökkenteni fogják, amelyért a Nemzetgazdasági Minisztérium felel majd. Hajtóvadászatot indítunk március 1-től a kábítószerkereskedők ellen, jelentette ki Orbán Viktor. A kormányfő hangsúlyozta, jelentős probléma az újfajta drogok rohamos és inváziószerű, alapvetően a kis településeket érintő terjesztése, amivel roncsot csinálnak a gyermekeinkből, és megisölik őket végső soron. A gyermekvédelmet a más, nevelést érintő területeken is végig kell vinni, nevezzük Pride-nak, ilyesmi nincs többé, korábban sem kellett volna, hogy legyen, de ilyen nagy követünk volt, taglalta a miniszterelnök. Február végével 10%-kal magasabb ellátáshoz jutnak az egyes nyugdíjasok egy kormányrendelet értelmében, írta meg a HVG a magyar közlöny alapján. Az intézkedés azokra vonatkozik, akiket 1945 és 63 között törvénysértő módon elítéltek, vagy az 56-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben ítéltek el, valamint akiknek a rendszerváltozás előtt csökkentették a nyugdíját és személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt álltak, továbbá akik az 1951 és 56 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesítettek. Mérsékelt fogyasztói árakat eredményező egyeztetésekre kéri a beszállítókat és a kereskedelmi láncokat a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Nagybajár Katalin az Inforádióban úgy fogalmazott, a beszállítók együttműködése nélkül nem lehet csökkenteni az élelmiszer árakat. A lakásbiztosítási kampánytól a verseny növekedését várja a kormány. Az ügyfelek március végéig kedvező feltételekkel köthetnek új szerződéseket. A Nemzetgazdasági Tárca és a Magyar Nemzeti Bank ez idő alatt 155 ezer új szerződést vár. Rekordszámú kérelmet nyújtottak be az oktatási hivatalhoz az iskolakezdés halasztására, írta meg a Népszava. Több mint 24 ezeren szeretnék, ha gyermekük még egy évet óvodában maradhatna. A 2020-as szigorítás óta folyamatosan emelkedik a beadott kérelmek száma a Napilap cikke szerint. A boszniai szerb parlament megszavazta az entitás igazságügyi rendszerének a szövetségitől való elszakadását. Történt ez két nappal azután, hogy a szövetségi bíróság a boszniai nemzetközi főképviselő döntéseinek figyelmen kívülhagyása miatt első fokon egy évi letöltendő börtönbüntetése ítélte, és hivatali tevékenységeitől 6 évre eltiltotta a többségében szerbek lakta ország részelnökét. Milorad Dodik 3 évtizede beszél arról, hogy a boszniai szerb köztársaságnak függetlenné kell válnia, és szerinte Bosznia államként működésképtelen. Moszkvában az ukrán katonai hírszerzés által tervezett terrorcselekményt akadályoztak meg Szimferopol és a Krím metropolitája Tyihon ellen, közölt az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. Az ügyben terrorcselekmény előkészítése és robbanó szerkezetek illegális birtoklása címén indult eljárás, és a vádlottakat letartóztatták. Végül az időjárásról. Északkeleten, keleten hajnalra köd képződhet, néhol előfordulhat zápor, később aztán zömmel derült lesz az ég holnap, helyenként felélénkül majd a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban -3 és -2, napközben pedig +8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com. oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval
valamint dr. Szűcs Zoltánnal, az egyetem pedagógiai karának dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával a házassághete kapcsán a keresztény szentségi házasság megéléséről beszélgetnek.
Nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, beszélgető társaimat, Annát, Ritát és Zoltánt. Minden esztendőben, februárban a házasság hetét ünnepeljük, de nem csak februárban és nem csak a házasság hetében fontos a házasságról, a keresztény házasságról beszélni, és a keresztény házasságnak az értékeit újra és újra átgondolni, hanem azt gondolom, hogy ez minden alkalommal nagyon fontos, főleg abban a világban, amiben most benne élünk, ahol megtapasztaljuk, hogy minden olyan időlegesnek tűnik, olyan átmenetileg, kapcsolatok szűnnek meg, barátságok szűnnek meg gyorsan, vagy éppen ellenkezőleg gyorsan köttetnek a média, az internet segítségével kapcsolatok, amik aztán utána olyan gyorsan mennek szét a kapcsolatok, ahogyan létrejöttek. Úgyhogy talán érdemes néhány gondolatot megfogalmaznunk a keresztény házasságról, és mindenek előtt, mielőtt átadnám nektek a szót, akik gyakorló keresztény házaspárok vagytok, mindenek előtt azt kell elmondanunk, hogy katolikus egyházunkban a házasság is egy szentség, és ennek a szentségnek a kiszolgáltatója nem a pap vagy nem a diakónus, hanem itt a felek, amikor egymás felé fordulnak, gyakorlatilag ők szolgáltatják ki a szentséget. A pap mint egy tanúja, mint egy elismerője, az egyház áldását átadója ennek a szertartásnak, és itt nagyon fontos, hogy katolikus egyházunk az egyértelműen és világosan leszögezi, hogy az életre szóló szövetségről van szó, ami egymás boldogítására, gyermekek vállalására és nevelésére szolgál, és tulajdonképpen már a Biblia első sorai megalapozzák a keresztény házasságot, nem jó az embernek egyedül, alkossunk mellé hozzáillő társat. Hogyan gondolkodtok ti a keresztény házasságról, és mennyiben láttok többletet, pluszt abban, hogy keresztény hívőként élitek az életeteket, és itt természetesen Zoltán és Rita mint házaspár vannak jelen, de Anna is házasságban élő, aki szintén majd el fogja mondani saját tapasztalatát.
Közülünk szerintem nekem könnyebb dolgom van, tehát Ritával mindenki velem, és ez sokat elmond olyan szempontból, hogy hát a házasság, és különösen a keresztény házasság az munka. Tehát most, amikor nagyon sokféle kampány van a médiában, és most a házasság hetéről van szó, akkor ott is szerintem nagyon helyes, hogy azt mondják, hogy hát nem eldobni, hanem megjavítani, mert hogyha valaki úgy beszél a házasságról, hogy ott sohasem ilyen ellentét nincsen, vagy egy rossz szó nem hangzik el, az lehet, hogy az egyik fél az nem mond rossz szót, a másik pedig nem úgy érzékeli. Szóval igazából, hogyha az ember úgy fogja föl, hogy ez munka, és hogy ebben nagyon sok energiát kell befektetni, és folyamatosan meg kell újulni, és dolgozni kell rajta, akkor, és mellé teszi még azt, hogy ez életre szól, tehát, hogy ez nem egy próbaszerencse történet, akkor látja, hogy ez mennyire komoly. Viszont nekünk hatalmas nagy előnyünk van keresztényeknek, hogy hát az Úristen felé tudunk fordulni, és hogy ő az, aki ugye egyben tudja tartani ezt a házasságot. Tehát akkor, amikor az ember egy esküt tesz, akkor pont az, hogy az emberi létnek az egyik eleme, hogy képes olyan dolgot is elképzelni, amelyeket ő nem lát. Tehát egy olyan társadalom, egy olyan szerződést kötni, ami igazából nem egy papíron megiratott szerződés, hanem a másikkal megkötetett szerződés, és hát ehhez jobban meg rosszban is tartja magát. Nyilván, amikor ugye halljuk ezeket a szövegeket jobban, rosszban, betegségben, egészségben, akkor általában az ember még nincs egy ilyen helyzetben, addig nem tudja elképzelni, hogy ez milyen. Tehát abban a pillanatban, amikor benne vagy egy ilyen helyzetben, akkor tudod elképzelni. De én át is adom a szót.
Én is azt hangsúlyoznám, hogy a házasság az igazából tényleg egy döntés. És erre kell emlékeztetni magunkat nap mint nap, hogy én így döntöttem. És nagyon érdekes, hogy tényleg ez a mostani felgyorsult világban egyre inkább jellemző, hogy úgy gondoljuk, hogy hát az ott szó, az nem sokat számít, akkor még így gondoltam, most máshogy gondolom, akkor még így döntöttem, most máshogy döntök. Tehát ilyen szempontból romboló szerintem az, ami most divatosnak tűnik a mai társadalomban. Viszont az is nagyon érdekes, hogy az sem garancia, hogyha valaki, nem tudom, évekig, évtizedekig együtt van valakivel, és csak utána döntenek úgy, hogy házasságot kötnek, és az sem garancia, hogyha valaki néhány nap után házasodik. Mi szinte ebben a második csoportba tartozunk olyan szempontból, hogy igazából néhány hét után történt a lánykérés, és fél év után már házasok is voltunk, ennek már tavaly volt 20 éve, hogy ez így alakult, és én is hangsúlyozom, hogy nem szabad, tehát úgy ugye a közösségi médiának még ez egy ilyen nagy hátrány, hogy azt látjuk, hogy mindenki habos-babos, gyönyörű rózsaszín, szivárványos, unikornisos házasságban él, de nyilvánvalóan nem a nagy veszekedéseket, ről a videókat és a képeket teszik ki az ablakba, hanem egy ilyen feltupírozott valóságot. Nem biztos, hogy az nem valóság, mert lehet valóság egy vidám kép a férjünkkel, akkor is, hogyha előtte mondjuk veszekedtünk, vagy utána veszekedni fogunk. De igazából ez egy érdekes dolog még, hogy ott, amikor valóban megkötjük a házasságot, akkor nem tudhatjuk, hogy mi vár ránk, és egyébként ezt a bíró László püspök atya mondta is nekünk, hogy ti még ezt nem tudjátok, hogy milyen nehéz lesz, ami egy kicsit furcsán hangzott így az esküvőnk napján, egy ilyen jó kívánság akkor, de teljesen így vissza gondolva teljesen igaza volt, hogy ez igazából, ahogy a gyerekvállalás is, szerintem az is egy tipikus példája ennek, hogy amikor az ember elképzeli, milyen lesz a szülőként, milyen lesz, amikor megszületik a gyerek, amikor neveli a gyereket, azt úgy képzeli, hogy ott is minden nagyon-nagyon könnyen fog menni, hát ez azért sok szempontból is vannak nehézségek a gyereknevelésben is, de szerencsére, vagy nem szerencsére. Ezt nem tudja előtte feltétlenül az ember. Minden esetre a gyerekvállaláshoz hasonlítható nehézségek vannak a házasságban is.
A döntéshez kapcsolódnék én is, és főleg úgy, hogy amikor mi megbeszéltük igazából a férjemmel, hogy összeházasodunk, akkor még jó ideig ezt nem tudta a környezetünk. De valahogy mi ugyanúgy viselkedtünk, mintha már jegygyűrűt viselnénk. És azt gondolom, hogy akár ez is nagyon jól megmutatta számomra azt, hogy tényleg bízhatok benne, hagyatkozhatok rá, és ő is bízhat bennem, és hagyatkozhat rám. És milyen érdekes ez, hogy nem beszéltünk össze, és nem is így lettünk tudatosan kiválogatva, de mi februárban találtunk egymásra, nagyon régóta ismertük egymást, már egy évtizede is talán, és áprilisban döntöttünk úgy, hogy házasodunk, és szeptemberre tűztük ki a lakodalmunkat, és tavaly a 25-et meg is ünnepeltük. Pontosan azért lakodalommal, mert én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt ünnepeljük, és felmutassuk, és láttassuk, és ez nem elsősorban mi kettőnkről szól, pontosan azért hívtuk el a barátainkat, mert azt gondolom, hogy 25 év házasság nagyon-nagyon sok segítséggel valósul meg. A szomszédnak a segítségével és elnézésével, a szülőknek a támogatásával, a testvérek szeretetével, akár az egyház papjainak a támogatásával, több atya ott volt nekünk is, így baráti körből is, és munkatársaink. Tehát, hogy szerintem ez nagyon szépen megmutatta azt, hogy 25 év házasságot csak úgy lehet végigvinni, hogyha az a támogató közeg és közösség ott van velünk. De az, hogy akár a nehézségek idején is nekem a férjem rendszeresen felemlegette ezt, hogy elhagyja anyját és apját, és feleségéhez ragaszkodik. És hogy neki mindig ez volt a válasza, amikor én haragosabb voltam. És hogy mindig kinyilvánította, hogy mellettem áll. És pont a tegnapi napon beszélgettünk erről, mert mi nagyon ünnepeljük a házasság hetét, és nagyon mindig boldogok vagyunk ettől, és mindenféle módot megragadunk rá, hogy ünnepelhessük, hogy tényleg mennyire fantasztikus ez, hogy a gyermekeinket is szerintünk azért tudtuk úgy nevelni, ahogyan végül is már majd, hogy nem felneveltük őket, 16 éves a legkisebb, mert mindig érezték, hogy mi vagyunk egységben. Nagyon-nagyon szeretjük őket, nagyon fontosak az életünkben, nagyon örülünk, hogy vannak, de hogy alapvetően mi házaspárként voltunk mindig a legerősebb szövetségben ebben a családban. És én azt érzem, hogy ez megtartó erő a gyerekek számára is.
Ja, a házasság, mint szentség, nagyon jól beleilleszkedik a többi szentségnek a rendszerébe, és nagyon érdekes, amikor olyanok jönnek keresztény házasságot kérni, ahol az egyik fél nincs megkeresztelve, ilyenkor megfelelő engedély birtokában meg lehet tartani az esküvőt, a házasságkötést, de én a 25 év során, amióta lelkipásztorként találkozok leendő házaspárokkal, ilyen esetben azért mindig szoktam mondani, hogy próbáljuk meg azt, hogy mielőtt a házasságkötésre sor kerülne, nyilván, hogyha megfelelő idő áll a rendelkezésre, akkor a illetőt készítsük fel a keresztelésre. És ugye most már sokkal könnyebb vagy egyszerűbb formában működik ez, hiszen eleve rendelkezés, hogy amikor felnőttet keresztelünk, akkor a keresztség, a bérmálkozás és az eukarisztiával való találkozás az egyszerre történjen, és nagyon megható történetek vannak, amikor a jászberényi szolgálati helyemen elsősorban eljöttek ősszel, jelezték, hogy következő nyáron esküvő lesz, és akkor ezt a lehetőséget felajánlottuk, és elfogadták, hogy elkezdtek jönni a közösségbe, és a keresztelésre való felkészítést azt nyilván összekötöttük már a jegyes oktatással, és nagyon sok olyan házaspár volt abban a másfél évtizedben, amikor a Jászberényben plébános voltam, akik ott ismerték meg egymást még jobban, pontosan azáltal, hogy mondhatom így, hogy szakszerű módon házas hétvégét végzetteknek a segítségével, játékokkal, találkozókkal. Elmondtuk azt, hogy hát mit is jelent az, hogy keresztény házasság. Van egy szentség, de az működik, hogyha az ember is hozzáteszi magát, és hogyha te meg vagy keresztelve, és szoktál gyónni, és jársz szentmisére, és áldozol, és hogyha a házasság szentségét kéred, akkor gyakorlatilag ennek a hét szentségnek majdnem mindegyikét birtokolod, és mindig szoktam mondani az állandó diakónusainknak, hogy ők pedig mind a hetet birtokolják egyszerre, hiszen egyházi rend és házasság szentsége is együtt van, ami pedig már tényleg egy igazán tökéletes kegyelmi állapot. Mit tudnátok javasolni 20-21 néhány esztendő utáni házasságban megélt évek után azoknak a fiataloknak, akik lehet, hogy most kevesen vannak, de mégis szeretnének igazi keresztény házasságban élni. Van-e olyan jó tanács, amit el tudtuk mondani azoknak a vallásukat gyakorló és akár most bennünket hallgató fiataloknak, vagy az ő nagymamájuknak, hogy ők mit adjanak át jó tanácsként az unokának, hogyha egyházi esküvőt terveznek, és hogy mi legyen ez a plusz számukra, túl azon, hogy egy nagyon szép ceremónia zajlik a templomban, ami belső értéket is tud adni.
Szerintem nagyon fontos az, hogy ne egyszeri alkalomban gondolkodjanak. Nagyon jó volt ezt hallgatni, hogy egyfajta folyamattá válik, akár a jászberény gyakorlatot emlegetve is a házasságra való készülés. Én azt gondolom, hogy nekünk ugye házas a legnagyobb gyermekünk, 26 éves most, és már mindjárt 2 éve házasodtak össze, és mindig kérdezi is a környezetünk, és a tágabb ismeretségi körünkbe is visszatérő kérdés, hogy és jól vannak, és mindenki olyan izgatottan kérdezi, tehát, hogy egyrészt szerintem szurkolnak az emberek ennek az egész dolognak, de mindig, mintha egy picit csodálkoznának is, vagy azt várnák, hogy egyszer nem lesz a válasz. És azt gondolom, hogy például az ő döntésüket nagyon-nagyon nagyban segítette azt, hogy ugye ők is rendi gimnáziumban jártak, hogy a környezetükben több barátjuk, több felsőbb évfolyamos fiatal már eleve tartotta a kapcsolatot egymással, tehát eleve egy közösséget alkottak, és aztán, amikor odaértek életkorba, ők meglépték ezt, és meghozták ezt a döntést. És én azt gondolom, hogy ezek a pozitív példák segítenek, erősítik ezt az egészet, és most már ugye az ő pozitív példájuk is erőt ad sokaknak, és én nagyon hiszek ebben, hogy közösséget alkotva, közösségben tömörülve tényleg sokkal, sokkal könnyebben meg tudnak maradni, jó tanácsot fognak kapni. Mert ugyanígy az én keresztlányom vele is, ahogy leültünk, éppen ott volt neki is a férje, és szinte olyan ilyetten mondták el 20 éves fiatalként, hogy náluk van olyan a kollégák között, akinek most éppen megszületett a gyermek, nehézségük van, kicsit eltávolodtak egymástól, és hogy van olyan kollégájuk, aki szinte beszéli rá a hűtlenségre azt a felet, aki ott velük együtt dolgozik, mert hogy ennek ez a rendje, és miért kéne tűrnie, miért kéne kitartania, és sokkal inkább afelé viszi, és azt erősíti meg benne, hogy nem kell megmaradnia sem a házasságában, sem a hűségben, és hogy ne az apaságát élje meg, vagy menjen haza, vagy pont kapaszkodjon össze a feleségével, és igyekezzen családdá válni, hanem valami nagyon ellentétes erőt, és rám is ez azért volt nagyon nagy hatással, mert láttam az ő ijegységüket is ebben. Hogy mennyire rossz ezt hallani, ezt látni, és hogy nem tudod, hogy meg tudod-e védeni ettől. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes a hasonszűrűek társaságát keresni, és elhangzott a házas hétvége is, mi magunk is vettünk részt ilyen felkészítésen, tehát már párként támogatva ugye a leendő házasulandókat, és valóban én is azt láttam, hogy nem garancia nagyon sok együtt töltött idő sem, az sem, hogy mi nagyon ismerjük egymást, nagyon tudjuk, hogy ez az egész milyen lesz. Nem tudjuk, hogy milyen lesz. Ezért nagyon fontos a kegyelem és a megtartó közösség.
Illetve én vagyok az ellenpélda Novák atya gondolatai kapcsán, ugyanis amikor megismerkedtünk az Olival, ugye, mint mondtam, nagyon gyorsan kiderült, hogy össze szeretnénk házasodni, és mindenképpen szeretnénk egyházi esküvőt, és nem azért, mert hogy sokkal szebb templomban esküdni, mint máshol. Viszont én nem voltam megkeresztelve, mert hogy katona lány vagyok, katona az édesapám, és hát egyszerűen nem volt lehetőség. Egyébként ők nem is voltak szigorúan vallásosak, a szüleim. Édesanyámat gyerekkorában vitte az ő édesanyja, de hogy nem voltak igazán jó tapasztalataik sem az egyházzal, sem az atyákkal kapcsolatban egyébként, amennyit így sikerült kihámoznom abból, amit a szüleim elmondtak. Tehát én nem voltam megkeresztelkedve, úgyhogy én vagyok a példa arra, hogy kaptunk áldást arra, hogy így is összeházasodjunk. Viszont ennek is megvolt a szépsége és romantikája, hogy én ugyanúgy végigmentem ezeken a folyamatokon, a felkészülésen, és amikor megszületett az első kisgyerekünk, akkor vele együtt keresztelkedtem meg. Tehát ugyanez a folyamat, ez nálam is egy kicsit eltolódva talán, de nálam is helyet kapott egyébként. És hát igen, igazából szerintem csak a példa, tehát hogyha arra gondolok, hogy ugye nekünk már felnőtt lányunk van, illetve ugye egy 15 éves fiunk, és hogyha erre gondolok, akkor igazából tényleg a példa az, amivel ugye rá tudjuk vezetni őket arra, hogy milyen fontos egy házasság, egy keresztény házasság, és hogy milyen fontos szerepe van ezeknek az elveknek, amiket az egyház is val ezzel kapcsolatban.
Én nekem van egy meggyőződésem, hogy a keresztény katolikus embernek sikeresnek kell lennie a közéletben is, és itt a siker, ez úgy gondolom, hogy olyan szempontból is fontos, mert akkor ott is példát tud mutatni, és hogyha azt látják, hogy ő sikeres vezető, de lehet egy sikeres bolti eladó, de lehet sikeres futballista, és hogyha akkor látják, hogy neki van egy olyan családi háttere, ahol ő boldog, és szentségi házasságban él, akkor ez egy jó példa lehet. De hogyha ezzel szemben mi csak megpróbálunk eladni egy terméket, hogy jaj, de jó, de igazából az nem vonzó, vagy nem minden aspektusát fejtjük ki, tehát nem beszélünk arról, hogy igen, vannak nehézségek, de mi ezeket így tudjuk ugye kiküszöbölni, akkor az viszont nem egy hiteles történet, és egyáltalán nem lehet vonzóvá. Tehát az egyház az mindig rendkívül sikeres volt abban, és most is arra törekszik, és kell törekednie, hogy az adott kornak megfelelően kommunikáljon, és adott kornak megfelelően próbálja ugye a házasságot is népszerűvé tenni. Tehát az őszintesség az mindig rendkívül fontos, mert hogyha valaki úgy gondolja, hogy amikor belép a házasságba, nem fog nehézségekkel találkozni, akkor ez nyilván nem valós. Úgyhogy ilyen szempontból igen, úgy gondolom, hogy a hitelesség, és az is, hogy itt is az ember azért igen merjen szembe menni a világgal. Tehát, hogy addig, amíg mondjuk a társkeresés és gyakran az algoritmusok segítségével, applikáció segítségével történik, és tudom én, 5 másodperce, vagy nem tudom mennyit van eldönteni, hogy balra húzod, vagy jobbra húzod, és szimpatikus-e valaki, hát egy autót se lehet egy kinézetre venni, nem, hogy, és akkor nyilván látjuk, hogy az egész már nem arról szól, hogy egy társat ugye hosszú távra, hát ezzel kell szembe menni, de úgy, hogy közben felmutatjuk az értékeinket, és hogy ezt vonzóvá tesszük, mert ha csak azt mondjuk, hogy ne tedd, akkor az nem lesz hatásos, úgy gondolom.
Nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat, és azzal szeretném befejezni, hogy Ferenc pápa sok-sok esztendővel ezelőtt, ha jól emlékszem, jegyes párok előtt, fiatal házas párok előtt beszélt, és azt mondta, hogy nyilván lehet vita köztetek, nyilván lehet zsörtölődés, legyen egy olcsó étkészlet, amit aztán a földhöz vágtok olyankor, de, ahogy a Szentírás is tanítja, mondta a Szentatya, ne nyugodjon le a nap haragotok felett, hanem béküljetek meg estére, és újra éljétek meg azt a szeretetet. A keresztény házasság, én is úgy gondolom, ugyanúgy, mint az egyházi rend állapotában való hivatás megélése, az nem olyan, amit egyszer a szentelésben, vagy egyszer a házasságkötésben kaptunk egy nagy kegyelmet, és aztán az kitart 50 évig, vagy 100 évig, hanem azért minden nap küzdenünk kell, és minden nap kérnünk kell a Jóistent, és persze természetesen nekünk is vele együtt kell munkálkodni ebben, hogy akár a egyházi hivatást, akár a házasságra való meghívást azt be tudjuk teljesíteni. Ehhez kívánok nektek is nagyon sok örömet a következő 15-20-25, meg ki tudja még hány esztendőben, és mindazoknak a kedves hallgatóknak is, akik házasságban élnek, hogy találják meg újra és újra, akárhány év után is egymásban Isten szeretetét, amellyel megteremtett bennünket. Megköszönöm a beszélgetést Annának, Litának és Zoltánnak, kedves hallgatóknak pedig a megtisztelő figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai karának dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita nevelés történésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.